Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Szerintem is a civil szervezeti létet az egy ilyen az ifjúkor, a 20-as évek hobbiának szokták tekinteni. Nem tud mindenki hős lenni, viszont hogyha mindannyian egy kicsivel hozzájárulunk egy egyesületnek a fennmaradásához, akkor valahogy azoknak az alkalmazottnak a fizetéséhez is hozzájárulunk, és akkor remélhetőleg az az alkalmazott ott lesz 5 év múlva is, és 10 év múlva is. Hát az én személyes motivációm az igazából az alkotásnak, meg a változtatásnak az élménye.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Egy bejegyzés szövegét idézném így rögtön az elején. A Yupi Camp szervezői annyira jó fejek, hogy szerveznek ezeknek a beteg gyerekeknek minden nyáron egy olyan profi tábort, ahol elfeledkezhetnek a betegségükről, bízva abban, hogy így a betegség is elfeledkezik róluk. Talán így foglalható össze nagyon-nagyon röviden a Yupi táborok lényege és tevékenysége. László Zsuzsával, a Yupi táborokat szervező egyesület elnökével beszélgetünk. Szia!
Sziasztok! Szia, Bea!
Ígérem, hogy többségében a Yupiról fogunk beszélgetni, viszont az elején kíváncsi lennék arra, hogy hogyan kapcsolódsz te az önkéntességhez, olyan értelemben, hogy a Yupi nagyon nagy mértékben épít az önkéntesekre, viszont amikor 2011-ben indultak a Yupi táborok, akkor még ez az önkéntesség még fogalom szerintem nem volt annyira népszerű. Közösségileg szervezett dolgok voltak, de hogy még az önkéntesség nem volt ennyire csúcsra járatva, te hogyan kapcsolódtál az önkéntességhez egyáltalán?
Számomra ez egy személyes tapasztalattal függ minden esetre össze, és pedig az, hogy én is egy hasonló táborban, a Magyarországi Bátor táborban önkénteskedtem a 20. életévemtől kezdve. Azért 20., mert hogy csak akkor fogadnak ők is, és mi is önkénteseket, hogyha valaki már a 20 évet betöltötte, mert hogy ugye egyébként nehéz kamaszokat felülvigyázni, hogyha éppen ugyanolyan korúak vagyunk. Tehát zárójel bezárva, úgyhogy amikor 20 éves voltam, akkor én is oda kerültem önkéntesnek a bátortáborban, és az számomra egy teljesen természetes dolognak tűnt, úgyhogy amikor elindítottuk a Yupit, akkor az is egyértelmű volt, hogy mi is önkéntesekkel folytatjuk, illetve pénz hiányában fel se vetődött az a gondolat, hogy ezt esetleg lehetne-e másképpen, úgyhogy az első jó pár évben is a szervezés, sőt még néhány évvel ezelőtt is a szervezésnek bizonyos részeit szintén önkéntes alapon végezték emberek akár egész évben is. Sőt, ez olyan szinten megmaradt, hogy még most is vannak évközi önkénteseink, akik például az önkéntes koordinátor vagy a gyerekkoordinátor munkáját segítik, mert hát ugye kb. Lehetetlen jelen lenni az ország, nem tudom, 50 kórházában, és folyamatosan tartani a kapcsolatukat az orvossal, és rajtuk keresztül toporozni a gyerekeket. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez hozzatartozik a Yupinak a DNS-éhez, és ragaszkodunk is hozzá, mert azon túl, hogy a mi munkánkat segíti, a szerves része is annak, ami a Yupinak a szellemisége, az értékteremtő, vagy egyáltalán mentalitást formáló tevékenysége. Mert hogy ugye beteg gyerekekkel nem csak úgy szeretnénk foglalkozni, hogy akkor nekük van egy aha élményük a táborban, ami ugye kihat a hétköznapokra is, hanem hogy azok az önkéntesek, akik eljönnek, már saját maguknak van egy másfajta élménye a beteg gyerekeknek, és akkor határozottan az a visszajelzésünk tőlük, hogy ez viszont az ő életüket, hétköznapi magatartásukat is beteg gyerekekkel, felnőttekkel, de akár bármilyen más szempontból másnak minősülő emberekkel megváltoztatja a hozzáállásukat, gondolkodásukat.
Azt mondtad egy beszélgetésben, amikor arra kérdeztek rá, hogy mi az önkénteseknek a motivációja, hogy részt vegyenek egy ilyen programban, hogy igazából azzal, hogy adnak ezeknek a gyerekeknek, az önkéntesek, ők is visszakapnak. Tehát, hogy egyikük sem Teréz anya, hogy csak a segítésért tegyék ezt meg, hanem visszakapnak bizonyos élményeket, tapasztalatokat, ha más nem, akkor például a játéknak az élményét és a szeretetét. Mi volt neked annak idején, én a bátor táborban az az elsődleges élmény, ami annyira erős volt, hogy azt mondtátok néhány társatokkal, hogy itthon is szeretnénk ezt megcsinálni.
Hát az elsődleges élmény szerintem az a mértékű változás volt, amit a saját szemünkkel láttuk. Tehát, hogy konkrétan egy tábor alatt az elején mondjuk egy visszahúzódó, alig beszélő, programokon nagyon keveset részt vevő, akár 7 éves fiúcska a tábor végére eljut oda, hogy akkor ő is részt vesz a programokon, ő is kézműveskedik, ami mondjuk egy fiúnál egyáltalán nem tipikus, vagy magától értetődő, illetve tényleg elkezd a szobatársaival beszélgetni. Tehát, hogy tényleg a saját szememmel láttam, hogy annak ellenére, hogy az egy tábor egy hét ilyen nagyon rövidnek hangzik, de hogy a kellő odafigyeléssel, programokkal, kellő szervezéssel, tényleg ez egy ilyen élmény dömping tud lenni, aminek igenis van a hosszú távú hatása.
Ez a Együttlet a műsornak a címe, és nagyon sokszor feltevődik bennem a kérdés, hogy oké, van egy ötlet, de hogy akkor abból, hogy lesz megvalósítás. És akkor itt is volt 2011 előtt egy ötlet, hogy szeretnénk létrehozni egy diabéteses gyerekeknek szóló tábort, de hogy mik voltak a következő lépések, mert hogy már az első táborotokban volt azt hiszem 35 gyermek, vagy 30 plusz gyermek, ami azért előszervezést igényel, tehát hogy hogyan lett az ötletből maga az egyesület és a táborok.
Az én tapasztalatom az volt, hogy elsősorban egy fecske nem csinál tavaszt, ami ezt jelenti, hogy az ötlet mellé még kellenek támogatók, és akkor ugye a barátok, családtagok, ismerősök, ez ugye az a kör, amelyikben bármelyikünk is mozog, és akkor, ha mesél a saját ötletéről, akkor előbb vagy utóbb rácsatlakozik egy-kettő-három személy. Ez a mi esetünkben is, az én esetemben is így volt. És hogyha már nem voltam egyedül, akkor persze, hogy könnyebb, mindenkinek könnyebb, hogyha úgy érzi, hogy még vannak mellette. És ezzel a kezdeti felvállalással, hogy ugye érdekele, persze volt olyan eset, hogy valaki azt mondta, hogy igen, és akkor mikor eljutottunk magukhoz a feladatokig, akkor kiderült, hogy akkor ez neki túl sok, ő nem erre gondolt, nem ennyit vállalt, ez nem fér bele az életébe, vagy nem érdekli, és akkor ő visszalépett, ami evidens módon egy demotiváló történés, viszont ehelyett meg alakult más, aki azt mondta, hogy igen, én ezt szeretném, és úgymond ebből a kezdeti akaratból jött létre az első tábor, és persze ebben a kezdeti akaratban benne volt az is, hogy ifjúság, bolondság, én magam is, meg a többi társalapító, akkor meg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezen, tehát, hogy tényleg önkéntes alapon az előszervezést azt elvégeztük, illetve, hogy szerencsére alakult egy kis pályázati lehetőség is, ahonnan volt anno 5000 eurónk, és akkor, hogyha már úgymond volt egy pályázat, volt 5000 euró, azt muszáj volt elkölteni, akkor már muszáj volt valahogy összeszedjük magunkat, és megcsináljuk ezt a dolgot. És onnantól szerintem ez eléggé egy ilyen pógolyó effektus, tényleg, hogy van, aki hozzátapad az ötlethez, van, aki meg lemorzsolódik annak függvényében, hogy kinek éppen mi fér bele az életébe, mi fér bele az életébe, tehát kinek mire van ideje, vagy egyáltalán őt ez mennyire fogja meg emberileg. Uh-huh. Azt hiszem, hogy az önkéntes munkánál, mert ugye az önkéntes munkából ment, ez az elsődleges, hogy meg tudom engedni magamnak egyáltalán a hétköznapokban, van-e még erre is időm, és akkor a numero 2-es, hogy mennyi energiát tulok bele.
Bátor tábor, biztos vagyok benne, hogy egy nagy szakmai partner lehet, illetve az ott szerzett tapasztalatok is egy olyan alap, amit tovább lehetett vinni, viszont itt beszélünk élményterápiáról, a gyerekekkel való foglalkozásnak a mikéntjéről, egyesület szervezésről, szervezeti kommunikáció, tehát rengeteg olyan társszakma kapcsolódik ehhez, ami szükséges a Jupi táboroknak a működtetéséhez, amiért mások tanulnak egy nagyon sok időt. Mik voltak a kezdeti tapasztalatok, vagy a kezdeti, hát nem is tudom, amikor épült még ez az egész Jupi táboros történet?
Én igazából csak a saját nevemben beszélhetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ezt másképp élte meg, beleértve a táborozóinkat, vagy az önkénteseinket, akik így az első években mellettünk voltak. Arra tisztán és világosan emlékszem, hogy az első tábor után a kb. Két hétig senkinek föl nem vettem a telefont, mert úgy éreztem, hogy annyira borzasztóan sikerült ez a tábor, és ilyen nagyon csalódott voltam magamban, meg a munkánkban, meg az egész életben, és aztán így két hét után néztem, hogy oké, de most azért felnőttek vagyunk, muszáj csak kimászni az ágyból, és úgy viselkedni, mint egy felnőtt, és akkor tényleg felvenni a telefont, meg visszahívni az embereket, és amikor így átléptem a saját árnyékomon, akkor viszont eljutott hozzám a hír, hogy kerestek szülők is, meg kerestek orvosok is, ha nem is engem, hanem akkor a szervezőtársak közül másokat, hogy elmondják, hogy a gyereknek mennyire vagány volt a tábor, és hogy mikor lesz jövőre. És akkor így, ahogy így tényleg beszélgettem ezekkel az emberekkel, akkor tisztult le, hogy igazából én a mércét oda tettem, ahol volt a példa, a magyarországi bátortábor, amit én láttam, és hogy ahhoz képest igen, valóban kezdetleges azt, amit mi nyújtani tudtunk, pont azon dolgok miatt, amit az előbb felsoroltál, hogy élményterápia, szervezet, fejlesztés, stb. Viszont ahhoz képest, hogy semmi hasonló kezdeményezés nincsen Romániában, ahhoz képest meg ez egy óriási erőre lépés volt. Úgyhogy ebből táplálkoztam én személy szerint, és számomra mindig is ez volt a motiváló, hogy láttam a gyerekeken a fejlődést, évről évre, például a visszatérő gyerekek esetében, az orvosoktól is hallottam, hogy úgymond az az orvos, akivel mondjuk első évben nehezebben kommunikáltunk, második évben már kommunikatívabb volt, harmadik, negyedik évben már számított arra, hogy akkor megyünk és kérdezzük, hogy van egy gyerek, akit küldhetne hozzánk. Illetve ami személyesen nekem nagyon meghatározó, az az önkénteseknek a fejlődése. Mert hogy ugye egy gyerek max. 3-szor jöhet vissza táborban, ez egy szociológiai, pszichoszociológiai kutatás kimutatta, hogy ebben a kontextusban a leghatékonyabb a tábor, viszont az önkénteseknél nincsen ilyen keret, tehát hogy az önkéntes annyiszor jöhet vissza, ahányszor szeretne, vállalhat tábori vezetőségi feladatot, vállalhat évközi feladatot, és borzasztóan nagy élmény az a mai napig látni, hogy valaki eljön, még azt se tudja, hogy eszik-e vagy isszák, vagy így a saját dolgaival sincsen teljesen rendben, de hogy mondjuk megtanul pedagógusként evezni, vagy orvosként megtapasztalja azt, hogy milyen a betegség kórházon kívül, vagy saját maga mondjuk betegséggel együtt élő személy eljön, és akkor találkozik hasonló gyerekekkel, és akkor évről évre visszajön, saját maga fejlődik, egy adott ponton már a többieknek lesz, úgymond az újaknak egy példa, akár mondom beáll a szervezőcsapatba, vagy vezetőségi funkciót vállal, és akkor ez azt hiszem az igazán motiváló.
Az elején mesélnek az emberek, hogy milyen volt, valószínűleg az orvos is mesél, valószínűleg a résztvevő is mesél, viszont az elején hogyan tudtátok meggyőzni azokat az anyukákat és apukákat, hogy ne, itt van egy tábor, küldjétek el a beteg gyereketeket, hogy legyen velünk egy hetet. Amikor még nem volt, mert most már a Jupinak azért eléggé nagy neve van ebben a szakmában, viszont az elején, az első években hogyan lehetett ezt a fajta bizalmat kiépíteni, akár az orvosok irányába, akár a szülők irányába?
Hát az biztos, hogy most már van egy bizonyos szintű hírnevünk, ami segít, viszont továbbra is vannak határozottan olyan beszélgetések, ahol az orvos még sose hallott rólunk, vagy a szülő még sose hallott rólunk, és ezeket a köröket újra és újra le kell futni, úgyhogy ezt nem lehet kikerülni, és ez rendben is van így. Az elsődleges az minden esetre az orvosi szempontok. Tehát, hogy mivel beteg gyerekekről van szó, úgy a kezelő orvost, mint a szülőt az érdekli, hogy akkor milyen orvos lesz a táborban, asszisztensnő lesz-e a táborban, hányszor mérünk cukrot, hogyha diabéteses gyerekről van szó, ténylegesen tudunk-e gluténérzékenynek kaját biztosítani, hogyha igen, akkor honnan származik az a kaja, stb. Stb. Tehát, hogy elsősorban azt gondolom, hogy úgymond a medikális része érdekli a szülőket és az orvosokat, és utána következik a gyerek vagy a kamasznak a szempontja, és pedig, hogy milyen izgalmas programok lesznek. És akkor itt nem is szoktunk annyira az élményterápia részleteibe merülni, mert telefonon, a távolból ez eléggé felesleges, hanem inkább az, hogy van íjászat, evezés, magas kötélpálya, lovaglás, kézműves, színjátszás, fotó, bűvészkedés, mondj még egy tábort, ahol lehet ennyi mindent egyszerre csinálni, és mindezt ugye ingyenesen.
A jupi táboroknak az egyik fontos eleme, hogy ezeknek a gyerekeknek ne kelljen foglalkozniuk a betegségükkel az alatt az idő alatt, amíg részt vesznek a jupi táborokban. Nyilván meg kell mérni a vércukorszintjüket, nyilván továbbra is oda kell figyelniük arra, hogy mit esznek, és hogy mennyi időközönként, de hogy minél inkább törekszetek arra, hogy azt az élményt kapják, ami őket így valahogy tovább viszi, és hogyan lehet ezt az élményt megteremteni, vagy hogyan lehet ezt a változást elérni náluk, hogy a kalandra, az élményre fókuszáljanak.
Amit kérdeztél, az gyakorlatilag az élményterápiának, vagy más szakszóval a terápiás rekreációnak az összefoglalója, úgyhogy igyekszem majd ezt valahogy úgy mondani, hogy ne egy kis előadás legyen belőle. Hát az elsődleges, az ugye, amit mondtam, hogy meglegyen a kellő medikális kontextus. Tehát, hogy ne arról szóljon a tábori történés, hogy akkor, hogyha én ezt megcsinálom, lesz-e valami bajom. Ha konkrétan, tehát hogyha van rajtam egy inzulin pumpa, diabéteses vagyok, és kievezek a tóra, akkor be fog-e vizesedni a pumpám, és lesz-e valami baja. Vagy hogyha ízületgyulladásos gyerek vagyok, akinek állandóan fájnak a térdei, akkor jaj, vajon mi lesz velem, hogyha a mászófalon fölmegyek, be fognak-e újra durranni és dagadni a térdeim. És akkor az elsődleges, hogy erre legyen nekünk megoldásunk. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a diabéteses gyerekek esetén, mielőtt beszállnának a csónakba, leveszik a stéget, az orvos leméri a vércukorszintjüket, mikor visszajönnek, akkor újra leméri a vércukorszintet, beállítják ennek függvényében a pumpát. Az ízületgyulladásos gyerekeknél pedig viszont van kinetoterapeutánk, gyógytornászunk, amelyik segít abban, hogy bemelegítsék az ízületeket egy ilyen fizikailag megterhelőbb aktivitás előtt. És akkor miután kivettük úgymond az egyenletből a betegséget, amennyire ezt lehet, vagy kevésbé érezhetővé tettük gyakorlatilag, akkor következik a játék része. És akkor igazából azon vagyunk, hogy a kihívást, azt, hogy mondjuk kiálljak a színpadra, és a többiek előtt előadjak, mondjuk egy színjátszás programon, vagy egy kézműves programon, hogy akkor egy álomfogót készítsek. A kihívást azt egy játékos formába csomagoljuk be, hogy az élvezetes legyen. És akkor ugye itt is hozzá tartozik, hogy akkor egy 8 évesnek mást jelent a játékosság, mint egy 18 évesnek, mert ugye a felső limitünk a 18 év. Valószínűleg a kamasz fiút, a 18-at azzal tudom motiválni, hogy na a barátnődnek készítsél valami álomfogót, mert akkor biztosan nagyon fog örülni neki. Tehát, hogy ezt a játékosságot nem feltétlenül lebutítva kell értelmezni. És akkor innentől pedig igazából az az alap, ahogyan szerintem te is működsz, és én is működünk, és bármilyen ember működik, hogyha van egy kihívás, és azt sikerül elérnem, és akkor látom, hogy ez sikerült, és ez jó volt, és ez vagány, akkor utána meg szívesen újra megpróbálom. Ha sikerült, nem tudom, az ívesszővel legalább lőni egyet, tehát nem már ott helyben leesett a nyilam, akkor megkövetkezőben újra megpróbálom, hogy akkor legalább a céltábláig érjen el, ha látom, hogy elér a céltábláig, akkor megpróbálom még ötödször is, hogy akkor mégiscsak magába a céltáblába menjen bele, és akkor ez így egy ilyen önmagát generáló történet. Úgyhogy igazából, amit mi tudunk biztosítani, ez a kontextus, hogy megfelelően centízzük be ezt a kihívási szintet mindenkinek. És akkor ezért van, hogy nagyon sok önkéntessel táborozunk, pont azért, hogy külön-külön személyre szabottan tudjunk odafigyelni. Mert hogy beállnak, nem ugyanaz lesz a kihívási szintje IAS programon, mint mondjuk Csillának, aki esetleg egy rákbeteg gyerek, és mondjuk a műtétje miatt egyáltalán nem tudja használni a karaját. És akkor most mondtam egy nagyon evidens dolgot, de hogy ennél azért sokkal burkoltabb dolgok is vannak. Csak simán az, hogy mondjuk ki mennyire visszahúzódó például.
Három típusú önkéntes van, vannak a házimanók, a menőmanók és a dokimanók, a házimanók, akik tulajdonképpen az otthonosságot teremtik meg, és akár a szülőknek a jelenlétét is pótolhatják. A menőmanó, aki a foglalkozásokat végzik, és hát a dokimanók a nevükből is adódóan azt az egészségügyi biztonságot hozzák létre, ami a szabadjátékhoz szükséges. hogyan készítitek fel, nem adok ki manókat, mert nekik van egy másik rendszer, amiben tanulnak, de például a házi manókat, vagy a menő manókat hogyan készítitek fel erre a fajta programra. A Jupinál mindig részt kell venni egy előzetes önkéntes felkészítő programon, mielőtt elkezdődnének tulajdonképpen a táborok.
Éppen május utolsó hétvégén lesz az idei önkéntes képzőnk, ami Weekend néven fut, ahol több mint 100 önkéntesünk ott lesz, tehát nagy részt a nyári 4 turnusunknak az önkéntesei. Mi szeretnénk, hogy ugye mindig mindenki ott legyen, de azért a nagy számok törvénye alapján ez sosem tud 100%-os lenni, és akkor ennek az önkéntes képzőnek pont az a célja, hogy feladatkör specifikusan fölkészüljenek a saját táborukra. Feladatkör specifikusan ez ugye pont azt jelenti, amit mondtál, hogy elég egyértelmű, hogy a dokimanóknál sokkal több minden szól a medikális protokollokról, hogy egy betegséget hogyan látunk el, az orvosi szoba hogyan van felszerelve, egymás között hogyan oldjuk meg az ügyeletet. A házi manóknál, meg a menőmanóknál meg kevésbé szakma specifikus. Ugye ilyen típusú önkéntesnek igazából bárki jelentkezhet, és akkor mi ezen az önkéntes képzőn ki is képezzük őket. Úgyhogy mondjuk a házi manóknál sokkal több minden szól ilyen pszichós dolgokról, hogy akkor, mit tudom, problémás gyerekekkel hogyan viselkedünk, nehéz szituációkat hogyan tudunk feloldani, amikor a gyerekeket le kell foglalni, mert éppen ebéd utáni holtidő van, akkor mit tudunk velük játszani. A menőmanok pedig azok, akik a tábori programokért felelősek, és akkor náluk meg elég sok minden e körül forog, hogy akkor hogy néz ki a kézműves program, hogy néz ki az evezés program, mit kell technikailag tudni, mondjuk egy evezés programnál ez nagyon-nagyon fontos, és akkor mi nem is vagyunk ebben expertek, mert nem is lehetünk minden programon expertek, hanem úgymond vannak önkéntes szakértőink, tehát olyan régi juppisok, akik már tényleg nagyon sokszor íjászkodtak például, és akkor ez a szakértő készíti fel technikailag az összes íjász tábori manót, illetve mi még mellé tesszük az egyéb infókat, mint például, hogy akkor kisgyerekekkel hogyan viselkedünk, családokkal hogyan viselkedjünk, kamaszokkal hogyan viselkedjünk, mit kell tudni a rákbetegségről, a diabéteszről, egyéb autoimmun betegségekről, egyáltalán az előző évek tapasztalata, ilyen és olyan és amolyan.
Az egyik korábbi évben a felhívásotok az önkéntességre az úgy szólt, hogy változtass életeket, és tulajdonképpen ez arról szól, hogy akkor megmutatni ezeknek a gyerekeknek azt, hogy igen, lehetőségük van a betegségük mellett megtapasztalni ezeket az élményeket. Viszont az volt az első gondolatom erről a felhívásnak a szövegéről, hogy ez egy óriási felelősség. És hogyan lehet az önkénteseket felkészíteni erre a fajta felelősségre? Nyilván, hogyha belemegyünk, akkor bármilyen találkozás lehet életváltoztatás, de azért itt mégis van egy lehetőség erről beszélgetni.
Tényleg azt látjuk, hogy a tábori intervenció az valóban egy szociopszichológiai intervenció, tehát hogy tényleg a gyerekeknek az életét megváltoztatjuk, és ezt nem csak ugye mi mondjuk, hanem a hasonló táborok szövetsége, a Serious Fun Networknak van is erre irányuló kutatása, amit különböző egyetemekkel közösen végzett, úgyhogy tényleg látszik, hogy nem csak magunkat reklámozzuk, vagy egy vagány toborzó szlogent szerettünk volna, hogy változtass életeket, hanem ez ténylegesen működik. Ugye ez a szervezetünknek a legitimitása, máskülönben nem igazán volna értelme évről évre csak úgy táborozgatni, hogyha annak nincsen hosszú távú hatása. Ez az egyik aspektusa a dolognak, a másik aspektusa, hogy igen, ez egy borzasztóan nagy felelősség, amit viszont szeretnénk, hogy az önkéntesek nem éreznek, hanem pont az ellentétjét érzik, és pedig azt, hogy vagyunk annyian, annyi félék, hogy együtt egymást megtartjuk, és ezáltal a gyerekeket is. Tehát ezért is van, hogy van külön egészségügyi stáb, vannak külön kísérő önkéntesek, vannak programokért felelős önkéntesek, illetve van a tábori vezetőség, akik meg tényleg a régi motorosok, akik külön vezetőségi felkészítőt kapnak, és akkor, hogyha nagyon figyelünk arra, hogy mindenki a saját kis szeretkéjét értse, tudja, akkor a sok kis szeretkéből, vagy a sok kicsi puzzle darabból összerakódik a nagy puzzle. aminek egyébként szerves része az is, hogy mindig vannak visszatérő önkénteseink, és a Blanka önkéntes koordinátorunk hangsúlyt is fektet arra, hogy tartsa velük évközben is a kapcsolatot, éppen azért, mert nagyon sokat számít, hogyha az önkéntes stábban vannak régiek is, akik már tudják, akik már tapasztalták. És akkor van egy ilyen akarva-akaratlan, informális kávézás melletti tapasztalat átadás.
Tehát akkor tulajdonképpen az a szerencse, hogy a hős filmekkel ellentétben itt nem egyedül kell hősnek lenni és életeket változtatni, hanem van egy egész szervezet. Mellette, körülötte egy ilyen sűrűn szőtt szövetű szervezet. Kik azok, akik egész évben ezen a projekten dolgoznak, mert hogy legalább annyi önkéntessel dolgoztok együtt, mint ahány táborozó van az adott évben, de nem ennyi önkéntes dolgozik egész éven keresztül, vagy nem ennyien dolgoznak egész éven keresztül a JUPI táborokért.
Jelenleg, mint egyesület, egy körülbelül 15 fős szervezőstábunk van. A körülbelült azért mondom, mert hogy még mindig vannak olyan alkalmazottaink, akik mondjuk 4 órások, vagy akár 2 órások. Úgyhogy emberszámban mondjuk 15, de munkaórában kevesebb. És gyakorlatilag úgy oszlunk el, hogy a fele csapat felelős a táborok és egyéb évközi élményterápiás programok szervezéséért. Ezt azért mondom így, mert időközben már vannak évközi programjaink is. Illetve a csapat másik fele felelős a pénzügyért, ami azt jelenti, hogy mi egy teljesen adományokból magunkat fenntartó egyesület vagyunk, és akkor ahhoz, hogy ténylegesen legyen az ingyenes táborokra elég pénz, ezen a saját munkatársainknak a fizetésére elég pénz, ahhoz tényleg kell egy ekkora adományszervezői fundraiser csapat. Jó, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy kik is készítik elő a nyári táborokat. Hát a szakmai csapatunk az, ugye a táborhoz kellenek gyerekek, úgyhogy ezért van egy gyerekkoordinátorunk, aki elsősorban a gyerekek toborzásával foglalkozik. Mind beszéltünk róla, a táborokban nagyban támaszkodunk önkéntes segítségre, úgyhogy van egy önkéntes koordinátorunk is, ő ezzel foglalkozik egész évben. Beszéltünk arról, hogy ezeknek az önkénteseknek van képzésük is, úgyhogy van egy személyünk, aki az önkéntesek képzésével foglalkozik. Ugye ez egy időszakos feladat, úgyhogy mondjuk ő csak néhány hónapot van velünk, és akkor is néhány munkaórában. Illetve van még egy programkoordinátorunk, aki ezen említett tábori programokért felelős. Sőt, most pont nincsen, úgyhogy esetleg valaki hallgatja az adást, és szeretne a JUPI-hoz jönni programkoordinátornak, akkor itt belesúnyozok ebbe az adásba egy álláshirdetést is, akkor szívesen látjuk a jelentkezőket. Igen, és akkor mindezért felelős a camp menedzserünk, az évközi táborvezetőnk, aki úgymond látja az összképet, hogy akkor kezdve attól, hogy évelején eldönti, hogy kik lesznek a nyári tábori vezetőségi tagok egész addig, hogy lezajuljanak a táborok, mindenki csinálja a munkáját, ő ez egész folyamatot így összefogja, és a táborvezetőnk mellett még van egy szakmai igazgatónk, akinek a figyelme úgymond kiterjed a táborunk kívüli dolgokra is. Tehát a szakmai igazgatónk mondjuk foglalkozik ezekkel az új programokkal, a kórházi programokkal, illetve esetleges más civil szervezeti partnerségekkel. Sőt, hozzá tartozik a tábori orvosigazgatónk is, tehát szintén ilyen együttműködési alapon van nekünk dr. Meli, aki a táborok medikális előkészítéséért felel, és akkor a szakmai igazgatónk Kincső vele tartja folyamatosan a kapcsolatot. Tehát akkor Melinda, Blanka, Luizi, Adél, dr. Meli és Kincső, ők a szakmai csapatunk, és keressük most az új programi koordinátorunkat.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
László Zsuzsa, a JUPI táborokat szervező egyesület vezetője. Azzal a neved mellett, hogyha a JUPI Camp oldalára felmegyünk, hogy fundraising igazgató, és akkor evezzünk egy kicsit nehézkes téma fele, pénzt kérni. Egy olyan egyesület vagytok, akik teljes mértékben fenntartjátok magatokat adományokból, és egy olyan tábor sorozatot hoztok létre, aminek nem kicsi a költségvetése, mert hogy biztosítani kell a speciális étkezésekhez szükségeseket, az orvosi ellátáshoz szükségeseket, és azon kívül az év, tehát hogy biztos rengeteg mindent kell biztosítani, ezt nehéz is lenne szétszálozni. Hogyan lehet ezt előteremteni egy olyan közösségben, itt elsősorban a romániai közösségre gondolok, ahol ez az adományozás kérdése szerintem még egy gyerek cipőben jár, időszakosan néha adományozunk, a templomba betesszük a persejbe, de hogy azért szerintem még nem 100%-ban bejáratott az adományozás kérdése.
Több dolog is eszembe jutott a kérdésedről, és az egyik az, hogy először is visszamennék az időben, mert mielőtt én adományszervezési igazgató lettem volna, jelenleg ez a titulusom. Azelőtt nagyon sok minden voltam, ami azt jelenti, hogy 2011-ben úgy kezdtünk, hogy én a kvázi mai névvel fogalmazva programkoordinátor voltam, tehát először a tábori programokért voltam felelős, aztán én lettem a táborvezető, aztán én lettem a szakmai igazgató, és utána én lettem az ügyvezető igazgató, egy ideig voltam ügyvezető igazgató és fundraising igazgató egyben, és akkor immár most 3 éve áteveztem teljesen a fundraisingre. Tehát, hogy apropó szervezetfejlesztés, vagy egy ötlet, hogyan növi ki magát. Szerintem ennek szerves része az, hogy a szervezetnek és a szervezetben dolgozó embereknek kell tudniuk adaptálódni ahhoz, amire éppen szükség van. Én történetesen az a személy voltam, aki szívesen váltottam a funkciómat, és jól is jött nekem, mindig megtaláltam benne a kihívást. Úgyhogy ezért vagyok most immár fundraising igazgató, mert hogy erre van, úgy érzem, jelenleg a legnagyobb szükség, pénzteremtésre gyakorlatilag. Többek közt pont abból kiindulva, amit te mondtál, hogy Romániában a filantrópiának vagy a karitatív tevékenységeknek nincsen akkora tradíciója, mint egyébként nyugaton vagy akár Amerikában. Ez ugye elsősorban a kommunizmusnak az egyik hagyatéka, mert hogy ami a szüleink idejében minden, ami közös volt, az azt jelentette, hogy valaki ellopja, és az nem jó, úgyhogy ezt ugye a szüleink akarva akaratlanul, és egyébként jogosan, mert tényleg ezt tapasztalták meg, valahogy belénk nevelték, úgyhogy akkor szerintem a mostani ilyen kvázi 30-as, 40-es generáció kell szépen fokozatosan saját magunkból kineveljük, és remélhetőleg a saját gyerekeinknek már egy másfajta hozzáállást továbbadjunk. Hogy igenis a közös dolgokhoz jó, hogyha mindannyian hozzájárulunk, mert a saját közösségünkön segítünk. Ami viszont a jó, és ezt mutatják egyébként a statisztikák, hogy annak ellenére, hogy van egy elég nagy rezisztencia, tehát, hogy például van egy ilyen utcai adománygyűjtő kampányunk, ahol nem pénzt gyűjtünk, hanem alá lehet írni egy papírt, hogy akkor havi 25 lejjel támogatom a juppit, és az automatikusan a bankszámlára átmegy a juppira. Tehát, hogy tisztázandó, hogy nem kérünk el az utcán pénzt. És akkor annak ellenére, hogy mondjuk a munkatársaim juppis felsőbe vannak, névtáblájuk van, juppis mappájuk van, tehát hogy úgymond látszik, hogy fel vannak szerelkezve, igazolványuk van, pecsét, aláírás, stb., rendőrségi engedély, minden, gyakran találkoznak azzal, hogy kevésbé árnyaltan, vagy nagyon konkrétan rákérdeznek tőlük, hogy akkor ez most nem átverés, vagy ti milyen szervezet vagytok, bizonyítjátok be, hogy komolyak vagytok, hogy tényleg léteztek. Történt már olyan, hogy valaki effektíve bekopogtatott az irodánkat, mert mondta, hogy akkor találkozott az utcán a kollégákkal, és akkor szerette volna látni, hogy tényleg létezünk. Tehát, hogy egyrészt nagy ez az ellenállás, viszont a jó része az, hogy a statisztikák szerint Románia egy szűz terület. Tehát, hogy éppen kevesen adományoznak, vagy keveset adományoznak, de hogy alapvetőleg az emberek egyébként nyitottak, és szeretnének segíteni, tehát a szándék arra, hogy segítsek, az megvan, úgyhogy ha kellő kitartással ezt tudjuk kultiválni, erre ez a szakszó, kapcsolatot építeni a potenciális adományozókkal, akkor igenis megéri. És a mi példánk pedig egyébként pont azt mutatja, hogy nekünk nem volt egy nemzetközi szervezet, mondjuk mint a az SOS gyermekfalu, vagy az UNICEF esetén, amelyik mindig adott külföldi pénzt, vagy nincsen egy nagy mecénás mögöttünk, aki úgymond megsegítette a Juppit, hanem tényleg egy ilyen grassroots, tehát egy alulról táplálkozó önkéntesekből kinőtte magát típusú szervezet vagyunk, és akkor a saját ismerőseink sem különösebben pénzesek, hanem úgymond ezeket a tevékenységeket tényleg következetesen, konzekvensen, évről évre egy kicsit építgetve, kitartással csináltuk, és akkor gyakorlatilag most az látszik, hogy nem tudtunk ilyen helyben ilyen óriásiat növekedni, mert egyébként vannak nálunk ezt ügyesebben csináló civil szervezetek is, akik mondjuk segítenek szintén beteg gyerekeknek, fiatalabbak, mint mi, és mégis több kedvezményezetnél járnak. Tehát, hogy ezt lehet jobban is csinálni, viszont a mi példánk meg azt mutatja, hogy ha csak annyit csinálunk, amennyit éppen átlag emberként következetes adománygyűjtegető munkával lehet, akkor igenis ez is tud működni, így is fenn lehet maradni.
És hogyan lehet megbirkózni azzal a gondolattal, mert nekem így rögtön ez volt az egyik gondolatom, hogy ez a fajta munka nem csak az adománygyűjtés része, hanem az, amit a gyerekeknek nyújtotok, ez a fajta munka akár az állam dolga is lehetne. És hogy miért nem végzi elő, miért van szükség X számú önkéntesnek a munkájára, következetes munkára, miért van szükség elkötelezett emberekre, akik felteszik az egész életüket egy ilyen szervezetnek a működésére. Tehát, hogy ezt biztosíthatná az állam is. Foglalkoztat-e ez a gondolat?
Ez a gondolat különösen akkor foglalkoztat, amikor egy potenciális adományozó meg is kérdezi ezt. Tehát történt már az meg, hogy egy cégnek az igazgatója, vagy egyszerűen csak az utcán egy magánember, akit leszólítottak a munkatársaink, egy az egybe ezt kérdezte meg, mert ez egyébként egy teljesen logikus és releváns kérdés. A válasz az az, hogy hát persze, jó volna, ha így lenne, de nem így van. Úgyhogy addig, amíg úgy van, ahogy van, akkor csinálunk valamit, vagy nem. Én azt tudom csinálni, hogy megkérdezlek téged, hogy tudsz-e támogatni egy olyan összeggel, ami neked jó.
Úgy tudom, hogy közgázat végeztél, amit én úgy képzelek el, mint egy nagyon meghatározott szakma, ahol vannak táblázatok, vannak számok, vannak grafikonok, tehát hogy ki lehet mérni, hogyha ennyi a bevétel, ennyi a kiadás, akkor ennyi lesz a profit, stb. Viszont a szponzorizáción, a támogatókon alapuló fenntarthatóság az olyan nagyon fluidnak, nagyon változónak tűnik, szerintem. Ez hogy van a valóságban? Hogyan lehet ezt a kiszámíthatatlanságot, vagy van-e egyáltalán kiszámíthatóság abban, hogy támogatásokból tartjátok fent a tevékenységeteket?
Van benne kiszámíthatóság, mivel már van egy lassan 13 éves múltunk, ami azt jelenti, hogy van konkrétan egy listánk azokról a magánszemélyekről, akik havonta támogatnak minket, van konkrétan egy listánk azokról a cégekről, akik támogattak már valamikor, és akkor azt ki tudjuk számolni, hogy a tavaly akkor hányan támogattak, mennyivel támogattak, ergo ebben az évben, hogyha nem alszunk a fülünkön, és újra megyünk hozzuk, és kérünk tőlük, akkor valószínűleg egy ugyanannyian fognak támogatni. Illetve, ami szintén a kiszámíthatóság része, hogyha mindig akkor megyünk, amikor kérni szeretnénk, akkor valószínűleg kevesebben fognak támogatni, mert az téged is idegesítene, hogyha valaki csak akkor jelentkezik, amikor valamit akar tőled, úgyhogy akkor ezért igyekszünk tartani a kapcsolatot az adományozóinkkal, a támogatóinkkal, hogy tényleg elmondjuk, hogy akkor na, most ezt csináljuk, most az előkészítésnél járunk, toborozzuk a gyerekeket, ha esetleg te is ismersz valakit, akkor küld tovább neki a felhívást, meg volt az első tábor, itt van néhány fotó, tehát hogy ténylegesen lássák azt, hogy nem csak úgy tekintünk rájuk, mint egy pénzeszsák, hanem tényleg, mint egy ugyanolyan ember, akár csak az önkéntesünk, aki igenis hozzájárul az ügyhöz, és az ő munkája, hozzájárulása a számunkra fontos, és ezt úgymond mi transzparenciával, átláthatósággal, informálással, kommunikációval tudjuk nekük meghálálni. Jó, és akkor ez alapján viszont, hogyha ezt a munkát rendesen végezzük, akkor igen, van abban egy bizonyos fokú kiszámíthatóság, hogy akkor valószínűleg következő évben is fogadni, ha igen, akkor mennyit. A kiszámíthatatlanság az pedig abból származik, hogy azért főleg így egy COVID után, egy energetikai krízis plusz egy háború, összességében véve igazából a teljes gazdasági kontextus kiszámíthatatlanná tette, és hogyha erre mondjuk még rárokunk egy ilyen szuper választási évet, ami ebben az évben van, akkor aztán meg végképp. Tehát, hogy például a tavaly a kormányunk 2 alkalommal futott neki, hogy a szponzorozási törvényt felszámolja. Neki futott egyszer augusztus végén, amikor ugye mindenki pont ezzel foglalkozik, de szerencsére a civilek nem aludtak a fülükön, és akkor sikerült ezt így kezdeti fázisban kiegyezkedni a kormánnyal, hogy akkor ezt ne, mert hogy élne meg ennyi civil szervezet Romániában. Viszont annak ellenére, hogy ez megtörtént szeptemberben, ugyanannak a törvénynek nekifutottak december közepén, amikor ugye szintén az átlag ember készül a karácsonyra, vagy az átlag civil szervezeti fundraiser készül az évvégi karácsonyi kampányokra, és azzal van elfoglalva. Tehát, hogy sajnos ez a kiszámíthatatlanság része, hogy akkor politikai szinten mi fog történni, illetve egyáltalán a teljes gazdasági válság, nem válság lesz, nem lesz, mekkora lesz.
Hogyha nem is az állam végzi el ezt a feladatot, legalább megkönnyíthetné az egyesületeknek, hogy végezze ezt a fajta feladatot. Eléggé egyértelmű az, hogy az egyesületi munka és az ez irányú tevékenység külföldön is sokkal jobb, mint nagyon sok minden más. Hogy látod az elmúlt 13 évben, 12-13 évben az, hogy egyesületként hogyan lehet létezni, az mennyiben változott, vagy változott?
Ha ezeknél a 13 éves kérdéseknél ilyen konkrétan Matuzsálemnek érzem magamat, és akkor meg egy buta Matuzsálemnek, amikor nem is tudok a kérdésre válaszolni. És amiatt nem tudok a kérdésre válaszolni, mert én azt érzem, hogy igen, változnak a dolgok, pozitív irányban változnak, de borzasztóan lassan változnak. Vagy gyakran ilyen 2 előre, 1 hátra stílusban. Egyszerűen az a politikai instabilitás miatt, amiről az előbb beszéltem, hogy nem is tudom, 4 év alatt volt 2 kormányunk, vagy 3 kormányunk, vagy annyi miniszterelnökünk volt, hogy meg se lehet őket számlálni, tehát hogy így emiatt mi azt érzékeljük tényleg, hogy a vezetés az nem feltétlenül stratégiák mentén van, tehát hogyha azt nézzük, hogy szociális stratégia, hogy fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégia, ugye sok betegség abból, amivel dolgozunk, van fogyatékossági besorolása is, ezt most azért mondom, vagy egyáltalán ifjúsági stratégia, ugye, hogyha megnézzük, hogy most a miniszter Ultina Retulusi sportulói, az ifjúság és sportminisztérium is szétszakadt, feldarabolódott, még mindig nem tiszta a sorsa, mert hogy részben oda is tartozunk, hogyha az önkéntes témáinkat nézzük.
Hogyha arra gondolok, hogy például vállalkozás szinten, vagy a vállalkozói szféra esetén én azért látok egyfajta fejlődést, már csak abból kiindulva, hogy hogyan gondolkodunk egy startupról, hogy régebb ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog lett volna, tehát vannak a nagy cégek, az, hogy valaki startupként akar működni, az micsoda is tulajdonképpen, viszont az egyesületről még mindig én egy kicsit ilyen homályosan látom, hogy homályosan gondolkodunk, de akár lehetne az is, most ez lehet egy kicsit ilyen nagyon elvont kérdésnek tűnik, de akár lehetne karrier cél az is, hogy egy egyesületben való tevékenység legyen. Hogyan lehetne ezen változtatni, vagy hogyan lehetne szerinted az erről való gondolkodáson változtatni, hogy az egyesület az nem egy játék, vagy az nem egy ilyen szórakozási mód, hogy igen, amúgy van egy karrierem, és működtetek egy egyesületet.
Szerintem is a civil szervezeti létet az egy ilyen az ifjúkor, a 20-as évek hobbiának szokták tekinteni, és egyébként nem véletlenül, mert hogy ugye pénzügyileg nehéz már plusz 30-ason vinni, amikor nem tudom, lakáshitelem van, és egy gyerekem is van. Tehát ugye ennek tényleg ez a realitása. Meg mindig szoktam mosolyogni rajta, amikor van valami kérdőív, és akkor be kell x-eljem, hogy akkor én hol dolgozok, és akkor van az, hogy állami intézmény, cég, és akkor esetleg van egy olyan, hogy áltele, egyebek. De hogy így ez a szféra, hogy civil szektor, ez így kvázi nem is létezik, vagy csak éppen egy ilyen nagy tégelybe beleolvasztva. Hát alapvetőleg nem is tudom, mit tudunk csinálni. Szerintem az egyedüli, amit emberi szinten tudunk csinálni, az tényleg az, hogy én eldöntöm, hogy egy civil szervezetet havonta támogatok. és akkor azzal, hogy oda megy havi 25 lejem, akkor tudom, hogy az a civil szervezet egy picivel is jobban érzi magát, egy picivel is jobban el van ismerve, hozzájárulok a pénzügyi fenntarthatóságához. Mert nem tud mindenki hős lenni, és nem tud mindenki 20-as éveiben nem tudom ilyen nagy ügyet támogatni, viszont hogyha mindannyian egy kicsivel hozzájárulunk egy egyesületnek a fennmaradásához, akkor valahogy azoknak az alkalmazottnak a fizetéséhez is hozzájárulunk, és akkor remélhetőleg az az alkalmazott ott lesz 5 év múlva is, és 10 év múlva is. És akkor itt nem tudom, nem feltétlenül a Juppiról beszélek, hanem említhetem a váróterem projektet a kolozsváriaknak, akik ugye szintén egy civil szervezetként vannak fent, vagy akár a reaktor, a román verzióban ugyanez, de hogy nem tudom, az SOS Telekopilor is ugyanezen a szinten van, csak nem tudom, 10 alkalmazottnak a fennmaradásával kell megküzdködnie, hanem 100-zal. Tehát, hogy ugyanazok a problémák, csak egy más méretben. És egyébként pedig én személy szerint abban hiszek, hogy minden felvonulással, kivonulással, amelyikre elvisszük a gyerekeinket, vagy az unokahúgunkat, unokaöcsénket, vagy egyáltalán valami közösségi rendezvényre, hogyha visszük a barátainkat, családtagjainkat, akkor szépen lassan ez a közösségi élmény és a közösségnek a támogatása pénzzel, önkéntes munkával, lájkkal, share-rel előbb vagy utóbb csak elterjed.
Ez így, mint civil szervezet, ez így értelmezhető szakmaként, vagy hogyan néznek rá, amikor valaki megkérdezi tőled, hogy te mindig civil szervezetes akartál lenni, akkor mi a válaszod?
Hát ott kezdődik a probléma, hogy ezt meg se kérdezik az emberek nagy részt. Tehát, hogy már csak az sincsen benne a romániai társadalomban, hogy mit jelent az, hogy civil szervezet. Tehát, hogy gyakran kell azt elmagyarázzam, vagy elmagyarázzuk kollégákkal, hogy akkor mi nem vagyunk egy cég, nincsen a kujunkba egy ró például, tehát ezt a benzinkutasnál nagyon gyakran el kell mondjuk, hogy ez ilyen egyesület és alapítvány, ezt jelenti a civil szervezet, mi egy egyesület vagyunk, és akkor még gyakran mondjuk románul is, hogy akkor remélhetőleg az a szó bemegy, hogy akkor mi nem számlázunk, nu facem factura, mert hogy mi támogatásokból élünk, és ezt tényleg ingyenesen szervezzük. Tehát persze nem általánosítani akarok, de hogy alapvetőleg így az átlag emberek ezt nagyon nem tudják, nem látják át, nem egy ismerős dolog, és nem is egy elismert és értékelt dolog. Tehát, hogy inkább úgy érzem, hogy apropó ez a hősiesség, hogy a civil szervezetekben dolgozó személyek, azok a fiatal, naív emberek, akik még a kevés pénzért fel tudják vállalni azt, hogy akkor most megmentem a világot. És még a nagy céges beszélgetéseinkben is van néha olyan, hogy mondjuk a tárgyaló partner mondja, hogy neki nehéz alkalmazottat találnia, és akkor én megszólalok a kicsi civil szervezetként, hogy hát, hogyha te, mint corporate nem találsz alkalmazottat Kolozsváron, akkor szerinted én, mint civil szervezet, aki merem feltételezni fele annyit fizet, mint te, akkor mi meg mire számítsunk? És nem is tudom, ennek szerintem az egyszerű kifejezési formája az, hogy éveken keresztül a saját szüleim azt kérdezték tőlem, hogy, vagy nem is kérdezték, hanem mondták nekem, hogy de fiam, senki nem fog szobrot állítani neked. És akkor előre kimondottan bántott, évről évre, és akkor aztán egy ideig megtanultam ezt így elengedni a fülem mellett, és aztán szerencsére tényleg eljutott a Juppi odáig, hogy 2018-ban lett 8 órás fizetésem a Juppiból, de hogy ez 2011-től 2018-ig, tehát 7 évbe tellett, amíg nekem volt ott 8 órás fizetésem. Addig ezt önkéntesen vagy részmunkaidőben végeztem, és a többiek ugyanígy.
De ahhoz, hogy legyen, ahhoz kellett egyfajta olyan gondolkodásmód, hogy most itt ne egyesületként tekint saját magatokra, hanem egy olyan, most szándékosan nem mondok céget, hanem egy olyan szervezetként, aminek kell legyen munkaideje, kell legyen szervezeti kommunikáció benne, kell legyen elképzelés, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor este 6 után tesszük be mindig a megbeszéléseket, mert mi csak egyesületek vagyunk, tehát hogy kellett ez a fajta gondolkodásmód ahhoz, hogy egyszer csak eljutni ide.
Abszolút. tehát tisztán világosan emlékszem egy olyan 2012-ös megbeszélésünkre, tehát egy ilyen őszi szezonzáró beszélgetésre, amikor egyúttal azt is eldöntöttük, hogy akkor a jövő évben mi lesz, hogy feltettük azt a kérdést, hogy akkor akarunk növekedni, vagy nem akarunk növekedni. Mert hogyha akarunk kettő tábort, akkor azt jelenti, hogy egyébben is kell növekedjünk, tehát hogy akkor mi is kell szervezeti szinten növeljük a kapacitásainkat valahogy, több emberünk legyen, több pénzünk legyen, vagy pedig csak meg akarunk maradni az évi egy barátokkal, ismerősökkel szervezünk beteg gyerekeknek egy családias hangulatban lezáró kis tábort. És az volt a döntés, az a 5-6-7 ember részéről, aki ott volt, hogy igen, szeretnénk, hogy ez nagyobb legyen, és ez növekedjen. És akkor 2014-ben meg is szerveztük a kettő diabéteses tábort. És akkor ennek egy másik lépése pedig az volt, hogy egy idő után azt vettük észre, hogy szakmailag jól állunk, viszont hiába állunk jól szakmailag, hiába van egy várólistánk gyerekekkel, egyszerűen nem tudunk több gyereket fogadni, mert nincsen pénzünk rá. És akkor hangsúlyosan ráléptünk arra, hogy fundraising, 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 és ezért egyébként a Juppinak az első alkalmazotta az pont egy adományszervező volt. És akkor annó, mikor kolléganőt Klaudiát alkalmaztuk, akkor kvázi így visszavettük a lélegzetünket, hogy Jézus Mária, most minden létező pénzecskénket beleadtuk ennek az embernek a fizetésébe, vajon meg fogja érni, vagy nem. De hogy hál' Istennek tényleg kiderült az, amit az előbb mondtam, hogy az adományszervezés az elsősorban a következetességről, kapcsolatépítésről és kitartásról szól, ami sikerült ezzel a kolléganővel nagyon jól elindítani.
Bátorság kellett inkább, vagy pontos szervezőképesség ahhoz, hogy ez működjön? Mert mondtad, hogy akkor visszavettétek a levegőt, de közben meg azt érzem, hogy volt, na, nem akarom én megválaszolni.
Szerintem a kettő együtt, mert hogy ez az, amikor van egy recept, amikor készítesz egy új ételt, egy komplikált ételt, hangsúlyozandó, van egy recept, és akkor elméletileg tudom, hogy ez a recept működik, mert más is csinálta, de ugyanakkor én még ezt soha nem csináltam, és hogyha ezt most elrontom, amikor 7 órakor megérkeznek a vendégek, nem lesz, amit eléjük adjak. Tehát, hogy egy kicsit ez a része, hogy oké, hogy megvan a szabály, de hogy akkor... jól fog elsülni, jól fogom-e én csinálni, jól fogjuk-e mi, mint Juppi tudni mondjuk ezeket az adományozókat becsatornázni.
Mi okoz sikerélményt neked ebben a munkafolyamatban?
Az adománygyűjtésben egyértelműen az, ha bejön egy pénz. Szerintem aki az az adománygyűjtő, aki nem ennek örül, az nem jó adománygyűjtő. Illetve amikor újra bejön a pénz, ugyanattól a személytől. Tehát, hogy egyrészt mert egyik arról szól, hogy igen, akkor van holnap, amiből kifizessük a táborhelynek ezt vagy azt a számláját, a másik pedig arról szól, hogy akkor a kapcsolatépítésben is jól végeztem a munkámat, tényleg ez az ember úgy érzi, hogy komoly szervezet vagyunk, jól csináljuk, megmutattuk neki, hogy mit csinálunk, és akkor érdemlegesnek tart arra, hogy újra támogasson. Tehát, hogy kvázi a munkánknak a visszaigazolása.
Mondtad azt korábban, hogy neked az személyesen közel áll, hogy különböző funkciókat váltasz az egyesületen belül, és akkor ez gondolom mindig egy másfajta kihívást jelent, ami a Juppit viszi előre, de hogyha visszatérünk ide a személyes motiváció terére, és ez mondjuk nem egy szakmai motiváció, akkor mi az, ami néha ellenszélben, néha nagyobb ellenszélben, néha nagy-nagy közösségi támogatással, de így visz előre téged ebben a Juppis történetben?
Hát az én személyes motivációm az igazából az alkotásnak, meg a változtatásnak az élménye. Tehát, hogy én azt nagyon szerettem, hogy a Juppi az a kontextus, ahol én kigondolhatok valamit, és akkor azt megcsinálom. És akkor megnézem, hogy akkor ez hogy sült el, és akkor hogyan változtatunk rajta. És akkor lehet, hogy ez simán csak az, hogy nem tudom, el vannak a kollégák, például egy ma reggeli beszélgetés, hogy el vannak a kollégák tévedve a kismilliónyi dokumentum között, amit ilyen sharing opcióval tartunk Google Drive-on, és akkor kitaláltam, hogy csináljunk egy közös ilyen felületet, ahova berakjuk ezeket, és akkor mindenki egy helyen látja az általános tudnivalókat. Akkor ezt kigondoltam, és megcsinálom, és mindenki örül neki. Tehát nem az van, hogy egy rakás lépcsőn keresztül kell menjek, hogy szabad-e ilyen vagy olyan változtatásokat csinálni, de a nagy verziója is, hogy apropó, mint fundraising igazgató, azon gondolkodom, hogy most már eljutottunk odáig, hogy kellene nekünk egy SMS-es kampány, amit lehet láttál te is, hogy akkor van egy tévés spot, és akkor kiírja, hogy támogasd XY egyesületet a telefonoddal egy SMS elküldésével. Na, ez egy olyan dolog, amit mi még soha nem csináltunk, annak ellenére, hogy elég nagy adománygyűjtési tapasztalatunk van. De akkor ugye ehhez az alkossunk, változtatunk, próbáljam ki magam a dologhoz, hozzá tartozik a felelősség is, hogy akkor úgy gondoljam ki azt a kampányt, meg úgy csináljuk meg, hogy akkor ténylegesen jöjjön belőle pénz, és ne az legyen, hogy veszítünk rajta.
Vágysz-e arra esetleg, vagy így fordult-e meg a fejedben, hogy úgy vegyél részt egy táborban, nem feltétlenül a Jupiban, de egy valamilyen táborban, mint ahogyan részt vettél annak idején 20 évesen a Bátor táborban?
Szerintem nincsen nagy különbség, vagy számomra nem volt nagy különbség. Tehát én elég sokáig párhuzamosan táboroztattam a Jupiban táborvezetőként, tehát úgymond vezetőként, szervezőként, és önkénteskedtem a Bátor táborban, mezei önkéntesként, ha így nevezhettem, ami azt jelenti, hogy csak simán egy kísérő önkéntes voltam, akinek nem volt azon túl semmi extra felelőssége és szervezői feladata, mint hogy ott legyen a gyerekekkel, és segítsen, és benaptejezze, és kacagjon, és rákérdezzen, hogy van, jól van. Úgyhogy számomra a kettő nem zárja ki egymást, vagy nem volt másmilyen. Én mindig élveztem, én nagyon-nagyon élveztem egyszerűen csak a kacagni részét, és a játszani részét, mert szerintem felnőttként annyira ritkán van erre lehetőségünk, és annyira elfeledkezünk róla, hogy egyszerűen jó érzés kacagni, meg jó érzés játszani, meg jó érzés hülyéskedni. És ahhoz nem kell feltétlenül a haverokkal addig kocsmázni, amíg az alkohol szint ezt kihozza, és akkor másnap meg fáj a fejem tőle. Tehát, hogy ezt lehet másképp is, csak nagyon kevés lehetőség van rá az idézőjelben komoly felnőtt világban. Szerintem ez az élmény hiányzik, tehát amióta gyerekem született, azóta nem voltam végig egy táborban, le elejétől végéig. És egyébként hozzájárul ez az élményhez az, hogy a táborban nem használunk telefont, és akkor tényleg lehet arra rácsatlakozni, és nem folyamatosan kattingatni a telefont, és nézni Facebookon, hogy másnak sokkal jobb az élete, vagy egyáltalán ez a folyamatos pörgés, tehát hogy tényleg benne lenni a pillanatban, átérezni azt. Szívesen mennék egyébként most is. Remélem, hogy egyszer majd, amikor a lányom szempontjából is ez megengedhető, akkor újra elmegyek. Bár egy kicsit attól félek, hogy most már ennyi idősen kevésbé vagyok türelmes, mint amennyire voltam régebb.
Hát nem is tudom, mit kívánjak, inkább azt hiszem, hogy nagyon sok jupit kívánunk ebbe az országba, és nagyon sok jupis önkéntest kívánunk még ebbe az országba, akik végzik ezt a fajta munkát, amit ti is tesztek, és köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszi nagyon, és szeretettel várok mindenkit a Jupiba ilyen vagy olyan formába.
László Zsuzsával, a Jupi táborokat szervező egyesület vezetőjével beszélgettünk. Felhívnánk hallgatóink figyelmét, hogy ezekben a napokban zajlik a Jupi táboraiba való beiratkozás, tehát ha él a környezetükben olyan gyerek, fiatal, aki rákbetegséggel, diabétesszel vagy más autoimmunbetegséggel él együtt, akkor értesítse őket a lehetőségről. A Jupi táborokon való részvétel minden esetben ingyenes. Ugyanakkor azt is elmondanánk, hogy a Jupi bővíti csapatát, programkoordinátort keresnek, aki elsősorban a nyári tábori indoor és outdoor élményterápiás programok szervezéséért felel. Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet, a műsor hétfőtől kezdődően újra hallgatható a rádió honlapján, az Apple és Google podcasten, illetve a Spotify-on. Ha a műsorral kapcsolatos egyéb információkra kíváncsiak, kövessék az 1001 ötlet Instagram oldalát. Pékristály Bea vagyok, és további szép napot kívánok mindenkinek!